Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti Önöket. Törtöki adásunk tartalmából. Új könyv Teréz anyáról, a pápai ház teológusának tollából. A KEK és a CCE együtt hív imára a teremtett világért. Szíria. A kurdok bezárták a keresztény iskolákat. A kopt pátriárka a kopt fiatalokhoz. Őrizzétek meg saját gyökereiteket. A törvény betűje és lelke. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
Új könyv Teréz anyáról, a pápai ház teológusának tollából. Teréz anya, egy szent az ateistáknak és a házasoknak címmel, Pater Raniero Cantalamessa kapucinus atya, a pápai ház teológusa írt könyvet az albán származású Teréz anyáról. Az augusztus 31-én megjelenő kötet egybegyűlti azokat az elmélkedéseket, amelyeket 2003-ban, amikor II. János Pál már súlyos beteg volt, Cantalamessa atya tartott a pápai háznak, Kalkuttai Teréz anya boldoggá avatása alkalmából. A lelki szenvedés misztériumának megismeréséhez nyújt támpontot a kötet. Teréz anya ugyanis megélte a lelki szenvedést hosszú élete során, amely az elmúlt években a közvélemény tudomására jutott. A kalkuttai szent első személyben tapasztalta meg a lélek sötét éjszakáját, és ezáltal beilleszkedik minden idők keresztény misztikájának nagy alakjai közé. Sokan ma is megélik a sötétség időszakát személyes életükben a hit kapcsán, mert ateisták, vagy a mindennapi kapcsolatokban partnerükkel, mint nehézségben lévő házastársak. Teréz anya azt tanítja a lélek éjszakáját megélt tapasztalata alapján, hogy a szeretet nehéz út, mert magában foglalja azt, hogy el kell engedni a te jelenlétének vagy hiányának szükségletét, aki nem áll rendelkezésünkre. A Teréz anya által megélt állapotról, vagyis arról, hogy hinni fáradtságos dolog, Cantalamessa atya emlékedései elvezetik az olvasót egy mély elemzéshez, a nehézségben és a szeretetben való kitartásról, és végül annak a misztériumnak a megértéséhez, hogy mit jelent hinni minden bizonyíték ellenére is. A pápai ház prédikátorának könyvét a San Paolo olasz kiadó jelenteti meg.
A KEK és a CCE együtt hív imára a teremtett világért. Az Európai Egyházak Konferenciája, a KEK, és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, a CCE, arra kéri a keresztény közösségeket, hogy imádkozzanak a teremtett világért, és viseljék annak gondját. A felhívásra az adott alkalmat, hogy Assisiben ökumenikus imát tartanak augusztus 31-e és szeptember 1-e között, Haladjunk együtt a COP24 felé címmel, illetve szeptember 1-e és október 4-e között rendezik meg a Teremtett Világ Ideje elnevezésű világméretű kezdeményezést, amely a kereszténység keleti és nyugati hagyományaihoz kötődik. Szeptember 1-ét első Dimitrosz ökumenikus pátriárka hirdette ki imanapnak a környezetért 1989-ben, 2015-ben Ferenc pápa a katolikusok számára létrehozta a Teremtett Világ Védelmének szentelt imanapot, amelyet szintén szeptember 1-én ünneplünk. A két szervezet elnöke, Christian Krieger protestáns tiszteletes és Angelo Bagnasco bíboros közös videóüzenetet adtak közre a két eseményre. Angelo Bagnasco bíboros genovai érsek, a CCE elnöke így fogalmaz. Az ökológia legyen átfogó és emberi, tartsa tiszteletben minden személy méltóságát, az életet és mindazt, ami ebből következik, a fogantatástól a természetes halállal végződő életet. Ilyen értelemben minden keresztény ugyanannak a hitnek és felelősségnek a letéteményese, és ebben kifejezetten jelentős az assisi találkozó. Fontos a jó akaratú emberekkel együtt szeretettel tekinteni az emberre és gondozni őt. A népek, nemzetek ebben az egyetemes ökológiai összefüggésben osztoznak az egész emberiség egyetemes felelősségében. Christian Krieger protestáns tiszteletes üzenetében kiemelte. Mivel a környezeti válságok következményei az emberiség legsérülékenyebb tagjait érintik, a keresztények arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek szóban, cselekedetben és imában a Teremtő Istenbe vetett hitükről. A teremtett világ ideje a keresztény családnak szól. Minden felekezeti hovatartozáson túl ez az alkalom lehetőség arra, hogy együtt ünnepeljék Istent, mint a Teremtőt, hogy kifejezzék közös hálájukat az élet ajándékáért, és hogy elvigyék Istennek sajnálkozásukat a környezettel és a természeti erőforrásokkal szemben elkövetett visszaélések miatt. Egyben lehetőség ez arra is, hogy tudatára ébredjenek felelősségüknek minden ember és a teremtett világ iránt, és elkötelezzék magukat a cselekvésre, valamint arra, hogy elmélyítsék kapcsolatukat Istennel, egymással és a teremtett világgal. Szíria. A kurdok bezárták a keresztény iskolákat. Kurd fegyveresek bevezették a keresztény és a szír közösségek iskoláinak bezárását Kamisliben. A félkatonai szervezet erővel elfojtotta a diákok szüleinek tüntetését a döntés ellen. A Jazira régió önként kinevezett kormányának kurd autonómiára törekvő erői által előírt új iskolai tervet, amely bevezeti a kurd nyelv kötelező tanítását minden oktatási intézményben, nem alkalmazták az érintett iskolák. Ezzel az indokkal zárták be a keresztény iskolákat kedden, Kamisliben, Szíria északkeleti Hasaké tartományában. A Szíriai Demokratikus Erők nevű kurd vezetésű milícia szövetség egy közelmúltbeli rendelete azt kérte a helyi közösségektől, hogy iskolai programjaikat hangolják össze a kurd autonóm törekvéseket támogató új iskolai tantervel. Már augusztus első napjaiban bezártak egy keresztény iskolát Derbiseje városban, miután az intézmény vezetése elutasította, hogy alkalmazza a kurd nyelv és kultúra tanításán alapuló tantervet. Hasztalannak bizonyult a diákok szüleinek tiltakozása is a Szűz Máriáról elnevezett Kamisli ortodox templom előtt, ahol a keresztény iskolák bezárása ellen tüntettek. A milícia tűzfegyverekkel oszlatta fel a felvonulást. A 7 éve tartó fegyveres konfliktus miatt közel 3 millió szíriai gyermek nem jár iskolába. Vannak közöttük olyanok, akik sohasem jártak iskolába, mások pedig 7 évet vesztettek az oktatási rendszerben a háború miatt. A negatív adatok ellenére 5 millió szíriai gyermek azonban továbbra is hozzáfér az oktatáshoz az állami iskolákban az ország egyes területein. A Kamisliben történt incidens azonban azzal fenyeget, hogy Szíria más városaiban is sor kerülhet hasonló esetre. Ez tovább súlyosbítaná azoknak a gyermekeknek a már amúgy is kedvezőtlen helyzetét, akik nem jutnak hozzá az oktatáshoz. Az iskolába nem járó gyermekek közel 40%-a 15 és 17 év közötti, ez pedig elkerülhetetlenül a kizsákmányolás prédájává teszi őket. Korai házasságok, beszervezés a konfliktusokba, gyermekmunka. Gyakran a szülőknek nincs gazdasági erőforrása arra, hogy oktatást biztosítsanak a gyermekeiknek, vagy ahogy még gyakrabban előfordul, a hiányzó infrastruktúra intézmények határozzák meg a gyermekek jövőjét. A konfliktus kezdete óta számos iskolát támadtak meg, és minden harmadik iskola használhatatlanná vált Szíriában, mert lebombázták, megrongálták vagy katonai célokra, illetve kitelepített családok elszállásolására hasznosították.
Tavadrosz pátriárka a kopt fiatalokhoz. Őrizzétek meg saját gyökereiteket. A kopt fiatalok augusztus végi világtalálkozóján Tavadrosz pátriárka felhívása fordult a kopt ortodox egyház fiataljaihoz, akik a világ 30 országából érkeztek a nagy találkozóra. Arra buzdította a fiatalokat, hogy őrizzék meg és ápolják saját gyökereiket. Visszatérni a gyökerekhez címmel rendezték meg a kopt ortodox fiatalok első világtalálkozóját. Az Amba Bisoy Monostor Logosz központjában a Kairótól 90 kilométerre északnyugatra fekvő Wadi El Natrumban. Mintegy 200 fiatal érkezett a világ 30 országából Egyiptomba, hogy részt vegyenek az egy héten át tartó rendezvény sorozaton, ahol konferenciák, szemináriumok, filmvetítések, kirándulások és zarándok utak várták őket. Első alkalommal rendezett ilyen fórumot a kopt ortodox egyház azzal a kifejezett céllal, hogy segítse a világszerte diaszpórákban, szorványokban élő kopt fiatalokat, önazonosságuk, vallási identitásuk megőrzésében és ápolásában. Ez volt az egyik álmom kezdettől fogva, ahogyan megkaptam a pátriárkai kinevezést. Vallotta meg a találkozó kezdetén Tavadrosz pátriárka. Azt szerettem volna, hogy találjunk alkalmat és lehetőséget arra, hogy főként a szorványban élő fiataljaink találkozhassanak egymással és velünk, hiszen ők az egyház jövője, nem csak Egyiptomban, hanem szerte a világban, ahol a koptok közössége élnek. Nagyon sok nehézséggel kellett szembenézni a szervezés során, de a sok imádság és munka végül meghozta a gyümölcsét. Megadta az Isten nekünk, hogy az álom megvalósuljon, még ha egyenlőre kisebb mértékben is születik meg a találkozó. A kopt ortodox egyház jelenben a világ több mint 50 országában. A kopt püspökök közül mintegy 30 szolgál Egyiptomon kívül a különféle országokban. A kopt fiatalok világtalálkozóján részt vesz Naguib Savaris, kopt egyiptomi gazdag üzletember, aki világszinten vezető állást foglal el a telekommunikáció világában. 2018-ban ünnepli a kopt ortodox egyház a vasárnapi iskolák mozgalma létrejöttének centenáriumát. Ez a kezdeményezés a protestáns egyházak Sunday Schools mozgalma mintájára született és arra irányult, hogy a világiak teológiai és lelki képzését szolgálja a vasárnapi oktatásokkal. A modell átvétele egyidében a kopt monasztikus szerzetesség megújulásával kiváló eszköze lett a múlt század elején a kopt ébredésnek. Napjainkban azonban Egyiptomban az egész kopt közösséget megrázta a július 29-én elkövetett merénylet Epifániosz kopt püspök ellen, akit a Szent Makáriosz kolostorban öltek meg. Ebben az összefüggésben még ékes szólóbbnak tűnik Tavadrosz kopt pápa felszólalása a fiatalok fórumán. Amikor fiatalokkal találkozunk, akik az egyházunk jövője, szívünk megerősödik abban a reménységben, hogy a kopt egyház kincsét, a hagyományunkat a jövőben is továbbadják nemzedékről nemzedékre, tájékoztat a Fidesz katolikus hírügynökség.
A törvény betűje és lelke. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
A második törvénykönyv intései fontos szerepet játszanak mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. A könyv lényegében Mózes hosszú beszéde az ígéret földjének határán, befejezi a Pentateuchust, Mózes öt könyvét, összegzi és megadja végső hangulatát. Az Új Szövetség pedig gyakran éppen ennek a könyvnek a teológiáját idézi fel, amelyben olyan nagy szerepe van Isten kiválasztó szeretetének, hűségének, a törvény szívet, lelket szólító szavának. A negyedik fejezet intése, amelyből vasárnap olvasunk, a 10 parancsolat és a törvény kihirdetését vezeti be, igen személyes formában. Sajátos kapcsolatrendszert jelöl ki, amelynek szereplői Isten és Mózes, a zsidó nép és a többi pogány nemzet. Mózes a népet figyelmezteti, mi azt mondanánk szinte sarkantyúzza, hogy szívével hallgasson, gondolja meg, mit kér tőle Isten, és milyen nagy haszna van mindebből. A nép ebben a hallgatásban és feleszmélésben nő nagyjá. Ebben lesz jelentős közösség, a többi nagy nép méltó társa. A második törvénykönyv másutt a 7.-8. fejezetben a történelmi tényeknek megfelelően éppen azt hangsúlyozza, hogy Izrael népe kicsiny volt, hogy Isten nem azért szerette meg és lépett közel hozzá, mintha nagy, hatalmas és dicsőséges lett volna, hanem megszerette kicsinységében, felkarolta elesettségében, ahogy azt például Ezekiel próféta is hangsúlyozza egy különleges beszédében. Itt a második törvénykönyv felnagyítja Izraelt. Beteljesedni látja benne Isten ígéretét, hogy megsokasítja a népet, s így látja méltónak arra is, hogy az egyetlen élő Isten képviselője legyen a többi istenséggel szemben. A nép azáltal növekedik, hogy megtartja Isten törvényét, amely bölcsességre és okosságra tanítja. A bölcsesség és okosság a többi nép számára is kívánatos ajándék. Az élet összhangja, szépsége valósul meg bennük. Az ószövetségi irodalom egyre inkább a törvényt azonosítja Isten bölcsességével, amelyben a világot teremtette, amelyben a világhoz közel van. A törvényhez ezért nem szabad semmit hozzátenni, és semmit nem szabad belőle elvenni sem. A parancsok rögzített törvényigék, a szabályok bírói rendeletek. Így a törvény már eredetében összetett. Megkísérli, de teljesen soha meg nem valósíthatja, hogy leképezze a valóság összetettségét. Eredetileg nem a betű szent, hanem a benne rögzített Isten tapasztalat, az Istenről szerzett eleven tudás emléke. A hagyomány mindig értelmezni fogja a kinyilatkoztatást, mindig hozzátesz. De gondosan ügyelnie kell arra, hogy elkülönítse az eredetit és az újat, ami éppen az eredeti elevenségét akarta őrizni és megvilágítani. Aki megtartja a törvényt, az érti meg, mi a lényege. Még akkor is, ha közben rádöbben korábbi félreértéseire, gyakran saját túlzásaira is. Isten közel van népéhez, hirdeti Mózes. Olyan közel, mint senki és semmi más. Közelsége akkor a legelevenebb, amikor hozzá fohászkodunk, bajban, vészben, talán akkor is, ha nem értjük parancsait és rendelkezéseit. Ha egyetemes törvényei, vagy az éppen átélt valóság meghaladja, próbára teszi értelmünket. A törvény megtartása az alázat útja, de egyben a csodálata és az örömé, mert a törvényben rátalálunk Istenre, illetve rátalálunk a népre, azokra, akikkel a legszorosabban összetartozunk. Jézus vitába szállt a farizeusokkal, azokkal, akik saját hagyományaikat fölébe helyezték az Isten törvényének. Nem a törvényt ítélte el, inkább azzal a gazdagabb megértéssel szólalt meg, amely a törvény lényegének megértéséből fakadt, és amely felismeri, milyen az emberi szív, amikor a törvény szava nem képes inteni, tisztogatni, jóra hívni. Jézus a legelevenebb kapcsolatban van Istennel, és ezért a törvény belső igazságával is. Nem a törvényt és a szabályokat szaporítja, hanem magát, az igazságot és kegyelmet, jelenlétének, új közelségének kegyelmét.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra a Törvény betűje és lelke címmel. Adásunkat Ferenc pápa augusztus 30-i tweetjével zárjuk. Mi keresztények nem eladandó termékek vagyunk, hanem közvetítendő élet. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. igéző, vallomások Isten szaváról.